Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Élt egyszer egy olvasó podcast, Mészáros Márton és Neszlás Sándor irodalmi beszélgetős műsora. Én Neszlás Sándor vagyok.
Én pedig Mészáros Márton.
Szolgálati közleményekkel kell kezdenünk. Lett egy Facebook oldalunk, ez nem más, mint facebook.com/éltegyszeregyolvasó egybe és kicsivel és ékezet nélkül. És el kellene még mondanom talán, hogy én mindig is utáltam azokat a podcasteket, amikor felhívják a hallgatók figyelmét, hogy lájkoljanak, osszanak, hirdessék a barátaik között, hogyha valamilyen podcast applikáción keresztül hallgatják, mondjuk az Apple vagy a Spotify-on keresztül, akkor iratkozzanak fel, értékeljenek, szóval miért soha, de soha nem kérnénk a hallgatóinktól.
Csak most.
Nem, mi azért nem kérjük a hallgatóinktól, mert biztosak vagyunk benne, hogy ezt már
maguktól is megteszik.
Ezt már megtették, megteszik, illetve meg fogják tenni. Szóval ez távol álljon tőlünk ilyesmire búzítani a kérdés hallgatóinkat.
Ennél sunyibban ezt nem tudtuk volna elővezetni, azt hiszem.
Nem véletlenül már az 5. jubileumi adásunknál tartunk, úgyhogy szerintem eljött az idő annak is, hogy értékeljünk.
Igen.
De nem viccet félretéve, még mielőtt elkezdenénk, én azért szeretném üdvözölni dániai, erdélyi, illetve vajdasági hallgatóinkat is, úgyhogy egyre bővül a nemzetközi hallgatottságunk, úgyhogy most már csak Afrika hibázik.
Afrika nincsen tényleg, de már Japán is tényleg van, az egészen fura.
A mai epizódban a Postmodern Kánon című részben Ottlik Géza hajnali háztetők című könyvéről fogunk beszélgetni. Ez egy 1957-ben megjelent könyv, és hát vagyis, ha úgy vesszük, akkor a pusztát vagy a pusztákat magunk mögött hagyjuk, és meg sem állunk Budapestig. És aki még nem olvasta ezt a könyvet, vagy régen olvasta, és szeretné felidézni, az, és nincs meg neki hirtelen a könyvespolcán, akkor szeretettel ajánljuk a Digitális Irodalmi Akadémia oldalát, ahol el lehet olvasni ezt a szöveget, a leírásban majd berakjuk a linket. Ha röviden össze kéne foglalni a hajnali háztetők történetét, te hogyan tennéd ezt meg?
Én ebbe nem vagyok nagyon jó.
De muszáj, mert van egy olyan konszenzusunk, hogy úgy vesszük, hogy ezt már mindenki olvasta, de igen, tegyük föl, hogy valaki olvasta, de most így hirtelen nem ugrik be neki.
Igen. Tehát, hogy végül is ez a halász Péterről készült festménynek az előtörténetét meséli el. Tehát arról van szó, hogy a BB, aki ugyanaz a BB, mint aki az iskola határomban van, és ez a halász Péter, aki ugye halász Petárként szerepel az iskola a határomban, ő, hát az ő felnőtt karrierjüket meséli el tulajdonképpen, mind a ketten festők lesznek, a BB az igazi festő, úgy tűnik, ez a Halász Péter pedig egy propaganda festő, hogyha én jól veszem ki, és ugye az a kiinduló sztori, hogy ez a Péternek a halál hírét hallja ugye az elbeszélő, a BB, és meg akarják venni egy festményét, amin szerepel Halász Péter, mert ezt ki akarják állítani, és akkor a BB szabadkozik, hogy hát ez nem igazán jó az a kép, mert hogy van rajta még egy titkos prostituált, valamint egy másik nő alak is, és hogy az nem lesz igazából jó. És tulajdonképpen ennek az egész sztori, ha jól veszem ki, akkor e körül a festmény körül bonyolódik, tehát hogy ennek az előtörténetét meséli el, hogy született ez a festmény, miért épp azok vannak rajta, akik rajta vannak. És ennek kapcsán ugye megismerjük egyrészt a Halász Péternek a portréját valamelyest, és másrészt meg az ő hát nagyon-nagyon hát bonyodalmas és züllött szerelmi életét. Hát, ez így jó összefoglaló, nem, tudom, hogy nagyon rossz volt, én ebben rossz vagyok, ezt te jobban csinálod mindig.
Szerintem teljesen jó. Annyival egészíteném ki, hogy ezen a képen szerepel ugye a Halász Péter, vagy Halász Peter, és a két nő, az egyiket úgy hívják, hogy Alice, a másikat meg úgy, hogy Lili. Alice lesz a törvényes felesége, Lili pedig a szeretője, de valahogy ezek a szerepek...
Hát aztán meg
fölcserélődnek ezek a szerepek.
Igen, csak ugye az ugye vicces, hogy ugye több címe van ennek a festménynek, a végleges címe az ugye az lesz, hogy Hajnali háztetők, tehát ugyanaz, mint ami a kisregénynek, de van egy korábbi címe is, ahol meg mi is a címe, nem tudom, fel tudod idézni, hogy valahogy szerepel benne az, hogy titkos prostituált, és hogy ez nem derül ki igazából, hogy ki a képen a titkos prostituált, mert ha megpróbáljuk rekonstruálni ezt a képet, akkor az Alice látható meztelenül, gondolom én, és a földön ül, tehát hogy hegedül a Halász Péter, van mellette egy női akt, aki vélhetőleg az Alice, és a földön meg ül egy nő, vagy fekszik egy nő, és az valószínű
ő a Lili.
Aki valójában egy prostituált igazából.
Pontosan így van ez a kiállítási katalógusban a 77-es kép, amelynek ez a címe, hogy hegedülő férfi, ülő akt és egy titkos prostituált képmása.
Igen, és hogy amúgy rejtélyes, hogy ki a titkos prostituált, tehát hogy nem teljesen egyértelmű.
Én sokáig nekem pont az volt, hogy fordítva gondoltam, hogy az ülő akt az a Lili, és akkor ez az ülő ruhás nő az pedig, tehát én összekevertem a két nőt. Na, nem
igen, de az kiderül egyértelműen, hogy az akt igen. Az Alice.
Mielőtt rátérnénk erre a két alakra, itt van egy nagyon érdekes beszélgetés, és úgy látszik, hogy a könyvek kéz a kézben járnak egymással, mert itt van egy nagyon érdekes művészeti fejtegetés, mégpedig BB, természetesen ez az első cím, amit az előbb is idéztem, azt nem akarják elfogadni erre az 56-os kiállításra.
Lőcselvtárs.
A lőcselvtárs, és akkor van is egy párbeszéd BB és lőcselvtárs között, amit röviden idéznék is, hogy az ő, mondja BB, már mint lőcselvtárs művészi hitvallása szerint, ugyanis a festészet abból áll, hogy szép dolgokat lefesteni szépnek, nem pedig szépet csúnyának, vagy a csúnyát szépnek. Én azt tartom, magyaráztam neki, hogy a valóság se nem szép, se nem csúf, se nem rossz, se nem jó, sőt, értelme sincs semmi, amíg mi, művészek értelmet nem adunk neki, és ihlettel, látomással, lelkünk teremtő erejével szépséget, igazságot és jóságot nem lehelünk belé. A téma, a modell lehet rút is, a kép legyen szép. Néhai öreg barátom B. szerette ravasz képpel mutogatni azt a remek vásznát, amely egy trágyadombon kapirgáló tyúkot ábrázol, lefejtettem a ganét, mondogatta, de nem ezzel a szóval, hanem közönségesebb nevén nevezve a barnássárga matériát. Ez rögtön az első részben van.
Igen.
Mit gondolunk erről a művészeti hitvallásról? Mert szerintem ez egy tök izgalmas.
Igen, és ugye nagyon ravasz a szöveg, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az egész szöveg ezt a problematikát járja körül. Egészen pontosan azt, hogy a valóságot azt meg lehet-e ragadni, hogy a valóságnak lehet-e egy olyan művészi ábrázolása, ami képes megmutatni a valóságot, miközben a valóság maga az nem tárul föl. Közben ugye egy csomószor a szöveg is valahogy reflel, vagy a BB is például azt mondja, amikor így mentegetőzik, hogy nem akarja ezt a képet eladni, hogy csúnyának festette rajta
a Halász Pétert,
mert hogy akkoriban olyan életmódot élt, vagy nem tudom, és akkor erre azt mondja a lőcselvtárs, hogy de hát Halász Péter volt az egyik legszebb ember, úgyhogy ha reálisan festette, akkor ez nem lehetett csúnya. Itt azért itt az Ottlik, az behúz minket ebbe a valóságábrázolás, reprezentáció, mimézis, mármint utánzás, képiség és leírás problematikába, anélkül azonban, hogy olyan nagyon, nagyon egyszerű válaszokat adna, tehát hogy igazából magának a szövegnek valószínű, hogy ez az egyik legnagyobb erénye, hogy így hogy így ezt olyan bonyolultnak mutatja, amilyennek bonyolultnak mi is láthatjuk, tehát hogy nem akarja ezt leegyszerűsíteni, és akkor persze mond mindenfélét, de hát hogy ugye az mégiscsak egy festő mondja, mégiscsak egy regénynek a terében mondja, és tele van ilyen tekintetben is amúgy ellentmondásokkal a szöveg, tehát hogy ez megfelelően bonyolult is mutatja meg. Most harmadszor olvastam újra ezt a szöveget, eddig nem nagyon tetszett, de most tetszett a legjobban, most is vannak kétségeim a szöveggel kapcsolatban, de most lehet, hogy mert jobb ezt egybeolvasni, és akkor úgy jobban működik, vagy nem tudom, hogy neked mi volt ez ügyben az élményed.
Ezt azért is említettem, mert az előző adást ugye azzal zártuk, amikor a mészölyös adásban a madárhatározókról volt szó, hogy ott meg is, tehát hogy ott ugye azt mondtad valami olyasmit, hogy ahhoz, hogy jó legyen egy madárhatározó kép, olyan madarat kell lerajzolni, amit amúgy a valóságban nem létezik.
Igen.
És hogy a valóságot megismerni pont nem a valóság, ahhoz, hogy megismeressük a valóságot, pont nem a valóságot kell pontosan leírni, vagy ez esetben megrajzolni.
És a szöveg ezzel szembesít minket, és ez tematizálja is amúgy.
És pontosan ezzel, és ez nekem most jutott eszembe, hogy ugye amikor a rútat szépnek ábrázoljuk, tehát szépítünk, hazudunk, nem az igazat mondjuk, hát ezek a szereplők semmi más nem csinálnak, végig hazudnak, mindenki hazudik, folyamatosan megy a hazudás egymásnak, akkor lehet, hogy mielőtt erre a hazudásra rátérnénk, vagy a hazugságokra, egy kicsit erről elbeszélőről beszéljünk, mert hogyha most az előző szövegeket nézzük, és szerintem jó, hogyha már így vissza tudunk tekinteni, akkor valahogy eddig mindig az volt, hogy olyan szövegeket olvastunk, hogy az elbeszélünk az így el volt rejtve, vagy nem volt ennyire látványosan előtérbe tolva, nem éreztük azt, hogy itt egy konstruált elbeszélőről van szó.
Hát kivéve a Margitainál, de igen.
Ott valóban, de ott maga a szöveg nem tematizálja az írónőt, azért azt szerintem fontos.
Tehát, hogy ebben már akkor se értettünk egyet,
jó,
de
oké,
igen.
Akkor az én olvasatomban. Ennyire látványosan, mint akkor úgy fogalmaznék, hogy a hajnali háztetők BBL sokkal látványosabban megkonstruált elbeszélője a szövegnek, mint a Sárbogárdi Jolán esetében.
Ha videó lennénk, akkor csóválnám a fejemet, de igen, ebben nem teljesen értünk egyet, de így van, hogy itt ez nagyon erőteljesen meg van konstruálva, abban feltétlenül egyetértünk, és ráadásul egy lehetetlen helyzetben is van hozva szegény, mert ő ugye nem író. Tehát, hogy a mondjad.
Nem író, de hogy ez nekem végig fölmerült, és nekem ez, hogyha kétségeim vannak a szöveggel kapcsolatosan, pont ez, hogy ez nem béna, hogy így elmondja, hogy hát ő elméletileg fogalma sincs az írásról, neki segítséget kell kérni egy barátjától, de gyakorlatilag lazán, könnyedén, gördülékenyen ír, és hogy neked ez fontos olvasóként ez a játék az elbeszélő személyével, vagy inkább ez csak egy ilyen...
Nekem fontos.
Hát neked fontos?
Hát amúgy az iskola határonnak is ugyanez a szituációja. Tehát, hogy az iskola
határon ne beszéljünk.
Elbeszélője az ugyanez
a hajnali háztetőkről beszélünk, a hajnali háztetőkről
csak
beszélünk.
Csak elmondom, hogy ugyanaz az elbeszélő bébi, aki ugyanúgy festő, és ugyanúgy problémát okoz neki az írás. Tehát, hogy ugyanúgy szembesül azzal, hogy az írás az nem egy, tehát, hogy ez probléma, tehát, hogy ez nem egy ilyen automatikus dolog. És itt ráadásul ez nagyon, nagyon erőteljesen szembe van állítva a festői tevékenységgel. Tehát, hogy itt kimondatlanul mindig ez a párhuzam van meghúzva, vagy párhuzamban fölállítva a festészet és az elbeszélés között. És ha szorosan vesszük, akkor maga ez a regény igazából egy ilyen műhelytanulmány ehhez a festményhez, már mint a regény szituációja szerint. Tehát, hogy igazából azt akarja nekünk elmagyarázni, hogy kerültek ezek a dolgok a festményre, miért pont ezek a dolgok vannak rajta, miért pont egy férfi állott hegedűvel, és miért pont az a címe, hogy hajnali háztetők. Tehát, hogy maga a szöveg sem regényként definiálja saját magát, hanem inkább valami dokumentum gyűjteményként, mint egy olyan kép, ami amúgy nem létezik, amit mi nem ismerünk, amit csak a szövegteréből tudunk amúgy rekonstruálni, amennyire tudjuk, de furcsa módon nincs egy ilyen nagyon precíz leírása ennek, tehát hogy nincs egy ilyen ekfrázisszerű pontról pontra történő leírása, hogy hol áll és mi és hogy néz ki, hanem ehhez, mint hogyha egy ilyen atmoszférát vagy egy életérzést akarna megismertetni velünk, amelyről azt állítja, hogy ez a képen, ez az életérzés látható, vagy tehát még tulajdonképpen ezt sem állítja, de hogy ezt sejthetjük. És hogy ezért szerintem baromi fontos, hogy itt az, aki ezt írja, az igazából nem magára nem íróként tekint, és hogy azt érezhetjük ennek kapcsán, hogy mások a céljai, mint ami egy írónak volna. Hallgatom.
Én meg ezt teljesen póznak olvastam. Tehát, hogy így ez szerintem az elején ez nagyon hangsúlyos, tehát megy ez a szabadkozás, hogy hát bocsika, én nem is tudok írni, még tanácsot is kell kérnem, és akkor ez utána teljesen leesik ez a szál, és a legvégén jön majd elő megint egy olyan fordulattal, hogy el kellene még mondanom talán, miként a regényírók szokták, egy rövid zárófejezetben, hogy a szereplők közül rendre kivel mi történt. Tehát, hogy addig, ez az első fejezetben van, ez nagyon tematizálva, hogy ő kvázi nem író, és hogy ez teljesen leesik, miközben ezek a, hogy is mondjam, dilemmák, írói dilemmák, ezek nagyon érdekesen föl vannak vezetve, és ráadásul egy ilyen dupla csavart is érzek, mert ez szerintem lehet, hogy fel is olvasom ezt a részt, mert ezt is kiírtam itt magamnak, hogy,
jó.
Hogy azt mondja a szöveg, hogy már látom, hogy szót szóba öltök, és belegabajodok a mesémbe, holott még el sem kezdtem. Összekuszálom az időrendet, belekeverek kívülálló személyeket, ide nem tartozó dolgokról, bölcsélkedem, és nem oda lyukadok ki, ahová szeretnék. Pedig el akarom mondani ennek a képnek a történetét úgy, ahogy volt. Panaszkodtam Szebek Miklósnak, nevetett. Nem baj, az mondta, csak zagyvád össze jól, így csinálják a modern regényírók is. Ne röhög, mondtam, hanem adjál tanácsot, azt sem tudom, hogy fogjak hozzá. Hát kezd el valahol. Hát hol? Az elején nevetett megint. Aztán úgy látszik megsajnált, hogy olyan tanástanulón néztem rá. Hát egy bizonyos időpontban valamelyik szereplőddel, például Lilivel, mikor ismerkedtél meg vele? Van vagy 20 éve, körülbelül. Semmi körülbelül. Pontosan, napra, órára, hol, milyen körülmények között, írd le a dátumot, írd le, hogy első fejezet, és csak arra vigyázz, hogy Liliről legyen benne szó. Megfogadtam hát a barátom tanácsát, akiről sokan mondják, hogy jó regényeket ír, noha ez semmi esetre sem regény, vagy kitalált történet, se nem műalkotás, csupán a nyers valóság. Aféle dokumentum gyűjtemények képhez. Ez van az első fejezetben, és ez az 1956-os első fejezet, majd elindul a következő fejezettel a szöveg, és az első részben mindenkiről szó van, csak Liliről nem. Tehát, hogy ez egy ilyen dupla csavar, hogy
eljátsz, ráadásul úgy kezdi a leírást, hogy közül, hogy ja, amúgy elfelejtettem, hogy ez 9-án történt. Tehát ugye a Szebek Miklós, akiről mások azt mondják, hogy esetleg tényleg egy jó író, annak az első tanácsait sem fogadja meg tulajdonképpen, meg képtem felidézni. Tehát ez mondjuk vicces, hogy ugye arról van szó, hogy ez csak a valóság, de hogy ő ma elbizonytalanítja azt a dolgot, ahogy ehhez a valósághoz hozzá tud férni. És akkor itt jön az emlékezésnek a problémája, és itt jön az, hogy a saját múltunk, ugye az van itt implicite állítva, hogy a saját múltunkhoz sem tudunk hozzáférni, mégpedig ugye azért nem, mert mindig csak az adott jelennek a kontextusaiból tudjuk felidézni a múltat, és mint hogy az adott jelennek a kontextusa az változik, ezért a múltat is mindig újra és újra megkonstruáljuk. Tehát, hogy ami itt amúgy érződik is, tehát, hogy itt ugye amiről ő ír, az nagyon gyakran éppen, hogy nem a múlt, hanem az ő jelen pillanatból rekonstruált múltbeli érzelmei, vagy az, ahogy ő azt abban az adott környezetben megélte, illetve még pontosabban az, hogy ahogy most visszaemlékszik rá, hogy ő azt akkor miképp élte meg. Tehát, hogy ugye, hogyha az objektivit, hogyha arról lenne szó, hogy a valóságról van szó, akkor jogosan várhatnánk el, hogy ez minél inkább objektív legyen, miközben végig rettenetesen szubjektív.
Jó, hogy ezt mondod, mert én fölírtam így magamnak, hogy elvileg három főszereplünk van, Halász Petár, Karácsonyi Lili és Adriáni Alice, de mégis a legérdekesebb számomra BB lesz, vagyis az Elbeszélő,
Igen.
mert ő a negyedik szereplőnk,
Igen.
és igazából ő a fő-főszereplő.
Őróla tudunk meg a legtöbbet, az ő érzéseiről tudunk meg a legtöbbet, meg az ő nézőpontjából tudunk meg. Amúgy csak ez ilyen vicces, hogy ez a Szebek Miklós, ez amúgy a medve. Tehát, hogy ez a Medve Gábor, ez ugyanaz a szereplő, mint aki a Medve Gábor
De hát
az
még a
iskolában.
Medve Gáborról semmit nem tudunk, még a iskola határon az még nem is létezik.
Oké, de tételezzük fel a hallgatóinkról, hogy olvasták az
iskola. Jó, de most
határon.
ebben a pillanatban, amikor ezt olvassuk, akkor fogalmunk sincs az iskola határon című ottlik szövegről.
Hát figyelj, azért érettségizett emberek hallgatják ezt. Ha jól néztem a koradatokat, kifejezettem.
Jó, hát nem tudom, hogy Japánban hogy olvassák, hogy iskola határon felül, vagy
érettségizett emberek.
Jó, én azt gondolom, hogy talán az lenne az érdekes, hogyha ebbe az irányba indulnánk el, hogy mégiscsak szedjük össze, hogy akkor hogy van ez a hármas, mert szerintem nagyon izgalmas, ahogy a halászpetár működik a világban, és ami talán még érdekesebb, hogy a BB ezt ő hogyan éli meg. És akkor szerintem mi menjünk ki szereplők szerint. Holott a szöveg mondjuk ugye azt mondja, hogy a Lilivel kezdi, de nem a Lilivel kezdi, hanem a Halász Petár itt a főnök.
Igen, igen.
Mit gondolunk Halász Petárról?
Hát Halász Petárt ismerjük egy másik regényből is, aminek a nevét nem szabad kimondani, de szerencsére itt is elmeséli ugyanazt a történetet, és nagyon, nagyon hasonlóan. Ugye a Halász Petár az gyerekkori barátja ennek a BB-nek, és tulajdonképpen miatta hagyja ott a korábbi gimnáziumát, és az ő iránta érzett szeretetből megy át a kőszegi katonaiskolába, ahol a Halász Petár hát nagyon, nagyon szívtelenül és elutasítóan viselkedik vele. És
konkrétan elárulja, tehát ezt is
hát
mondja.
Konkrétan elárulja. Maga a barátságuk is egy izgalmas dologgal kezdődik, ugye, hogy a Petár az azt hazudja, hogy a Nádler féle könyvkereskedésben, ami egy másik regényben is szerepel, ott lopott egy radírt, és elmennek együtt radírt lopni, és kiderül, hogy az úgy van elhelyezve a Nádler féle könyvkereskedésben ez a radír, hogy azt lehetetlenség onnan ellopni, mert egy üvegbúra alatt van. Tehát, hogy az nem lehet megtenni, és hogy ez borzasztóan imponál a BB-nek, hogy milyen bátor ez a Petár, és amikor aztán ott levelező lapokat lopnak, amitől aztán rettetes lelkiismeret furdalása van a BB-nek, ezt az egész sztorit, ezt úgy adja elő Petár, mint hogyha ő is egy nagy aktív részese lett volna, holott a BB volt az, aki igazából bátor volt ebben a dologban, és ebből kiderül, hogy ez egy ilyen hazudozós, tehát hogy egyszerűen nem tud igazat mondani, és hogy valahogy mégsem tud ezért a BB megharagudni rá. Tehát, hogy van köztük valami, ami hogy úgy tűnik, hogy a Petár életé, vagy az, hogy a Petár egy erkölcsileg egy nagyon megkérdőjelezhető figura, ez ennek ellenére valamiért nem lehet őt megutálni. Nem ez volt az érzésed, és így mindenki erről számol be, hogy csirkefogó volt, gazember volt, de hogy nem lehetett valamiért nem szeretni, és pedig tehát egy igazán erkölcsileg súlyos dolgokat csinál, tehát hogy nem az van, hogy radírt lop a Nádler féle könyvkereskedésben, hanem vagy írószerkereskedésben, hanem arról van szó, hogy elárulja a barátját, arról van szó, hogy elárulja a szerelmét, arról van szó, hogy elárulja a másik szerelmét, tehát, hogy egyszerűen képtelen hűséges lenni bárki. Ez az, hogy beáll propagandafestőnek, vagy ilyen izének, tehát az is egy ilyen erkölcsi hiátus a BB szemében, sőt, azt mondja egyenesen, hogy nem volt festő. Hát, hogy ő nem festő volt, hanem propagandista.
Kontár volt.
Dilettáns, ezt is
dilettáns,
mondja róla.
Igen.
De hogy mégiscsak ő a korszaknak az elismert festője. Nagyon nagyon izgalmas figura, és tulajdonképpen az egész szöveg valahogy ezt az alakot próbálja meg körbejárni, hogy akkor miért is van az, hogy senki nem tud tőle szabadulni, az miért is van az, hogy mindenki mégiscsak vonzódik hozzá.
De furcsa mód van is erre egy utalás, hogy azt mondja, hogy az úri társaság azért nem vetette ki magából, mert az úri társaság ezekről a dolgokról nem vehetett, mármint ezekről a stiklikről, vagy hazugságokról, vagy akár törvényszegésekről, egyszerűen nem vehet tudomást, mert ő az úri
nem
társaság.
Nem tehette meg, hogy tudomást vegyen egészen pontosan.
És éppen ezért ő folyamatosan visszamehetett. Tehát ez egy ilyen 22-es csapdája, és így mind a két fél ebben úgy tűnik, hogy így partner volt egymásnak.
Igen, ami ez mondjuk a too big to fail, ugye, igen, ahogy az angol igen mondja, hogy egyszerűen már olyan mélyen volt beépülve ebbe a társasági életbe, hogy ott már nem lehet bukni, mert akkor hirtelen mindenki egy picit részese volna az ő bukásának, és ezért az úri társaság is hazudik.
Na és hogyha már hazugság, akkor szerinted ki nyerné meg a hazugsági versenyt? Ki hazudik a legjobban ebben a szövegben?
Hát ugye, akiről még tudjuk, hogy hazudik, az ugye a Lili, legalábbis a történet szerint számtalanszor hazudik, tehát hogy elmondja, hogy egy csomószor hazudik azért, hogy megmentse például Halász Pétert, meg mindenféle dolgokra képes, de közben őróla meg azt is mondja a szöveg, hogy de közben meg mindig őszinte volt. Ugyanígy problémás ugye a BB-nek a dolga, és ő is ugye magáról is azt állítja, hogy összezagyvál mindent, hogy egyáltalán nem biztos, hogy úgy van. Például a képén ott egyértelműen elmondja, hogy azt hiszem, hogy a Lilit az csak azért tette rá, mert hiányzott onnan valami diagonálisan, mondja, tehát hogy ott egyszerűen csak a szerkezet miatt kellett oda rajzolni valakit, és ott lehet, hogy ez nem is az lett volna ott a fontos azt ábrázolni, vagy nem is úgy ábrázolta, hanem a képnek megfelelően. Hát nem tudom, hát amúgy nyilván, hogy a Petár fő hazudozó, vagy mi a te megfejtésed?
Nekem is az, hogy tehát a legjobb hazudó az a Petár. Van is erre egy nagyon vicces idézet, hogy azt mondja, hogy a GPS-en és változatosan hazug Halász Péter mellett Lili maga volt az igazmondás. Mind a mellett nem ragaszkodott kicsinyesen a tényekhez. Szóval ez a harmadik fejezetben van.
De azért akkor ez megint egy különálló dolog, nem? Hogy az, hogy valaki hazudik, meg az, hogy nem ragaszkodik a tényekhez, az nem egészen ugyanaz, mondjuk akár a művészetben sem teljesen ugyanaz, nem? Tehát, hogy ez, amit már a múlt beszélgetésen is pedzegettünk, hogy lehet, hogy a művészi igazság, vagy a valóság megragadása az nem egészen úgy van, hogy hűen bemutatni pontosan úgy a dolgokat, ahogy történtek. Most itt, ha szabad egy fogalmat, tudom, hogy egy picit ilyen tanárosnak hangzik, de hogy ez egy nagyon ismert művészetelméleti probléma, ugye ez a mimézis, ami az Arisztotelésznek egy ilyen elmélete, hogy a művészet, az utánzás, ezt amúgy a középiskolák is így tanítják, emlékszem legalábbis, amikor én középiskolába jártam, akkor így kezdődött, hogy a művészet az utánzás, és hogy annál jobb volna valami, mint műalkotás, minél pontosabban vagy hívebben utánozza le a valóságot. Na most itt lesz egy nagy különbség a festészet és általában a képi ábrázolások és a szövegi ábrázolások mondjuk az irodalom között. Hogy tudnélik az van, hogy a művészetek közül míg a festészet az képes a mimézisre, az irodalom az soha nem lesz képes a mimézisre, vagy nagyon ritkán képes csak a mimézisre, mégpedig azért, mert a kép az úgy néz ki, mint amit ábrázol. A szó az meg nem úgy néz ki, mint amire vonatkozik. Tehát, hogyha látok egy arcot, ez ilyen nagyon, nagyon evidensnek tűnhet, de fontos különbség, és alapvető különbség tulajdonképpen az irodalom és más, vagy a képi művészetek között, és ez szerintem ez a regény, ez nagyon jól problematizálja ezt, hogyha ránézek egy képre, akkor az úgy fog kinézni jó esetben, mint amiről szól. Tehát, hogyha látok például egy arcot, akkor az úgy néz ki, mint egy igazi arc, például van szeme, meg orra, meg szája, meg nem tudom. A szó az meg majdnem mindig nem úgy néz ki. Tehát, hogy a kutya szó, hogyha lefestek egy kutyát, az bárki fölismeri, hogy ez egy kutya. A nyelv az csak akkor értjük meg a kutya szóból, hogy kutya, hogyha ismerjük ezt a tradíciót, hogy emberek bizonyos csoportja, akiket magyaroknak hívunk, azok a kutya szóval azonosítják a négylábú, szőrös, nyáladzó, ugató lényt. De például már a németek azok a hund szóval jelölik, az angolok a doggal. Semmi köze a kettőnek egymáshoz. Mikor egy festő fest egy kutyát, az kutya. Aki látott már kutyát, az fel fogja ismerni. Nem tudom, hogy világos-e a különbség, és hogy a nyelv ezért mindig, vagy az irodalmi szöveg, az nem tud utánozni. Na, tehát, hogy... Persze, a másik példa ugye, hogy de már a vau szó, annak már van köze ahhoz, amit le akar írni, de az se véletlen, hogy más nyelveken a kutya sem azt mondja, hogy vau, tehát, hogy ezt meg kell tanuljad ahhoz, hogy tudjad, hogy pedig az, ugye azt szoktuk mondani, hogy ez egy hangutánzó szó, angolul eléggé hasonlóan hangzik, de más nyelveken meg nem. Tehát csak azt akarom mondani, hogy az elbeszélés az sosem tud mimézis lenni. A szó nagyon szoros értelmében a festészet, az mindig valahogy szorosabban mimetikus, az mindig valahogy inkább. És hogy ezért nem mindegy szerintem, hogy a bébé az festő. Mert hogy valahogy érezzük azt, hogy mintha volna benne egy törekvés arra, hogy úgy írjon, mintha festene. Amiben aztán persze elbukik mindig, meg röhög magán, meg nem sikerül, meg rájön, hogy nem lehet, és aztán persze a festményeiről is az derül ki, hogy az sem úgy utánzás, hogy pontosan az igazságot közvetítené, szóval, hogy ez nagyon bonyolult ez a viszonyrendszer, de hogy szerintem ez nagyon szépen van problematizálva ebben a szövegben.
De te ezt tényleg érezted, hogy itt most, tehát hogy itt, én egyáltalán nem éreztem azt, hogy neki problémája, bármilyen problémája lenne az írással kapcsolatosan, tehát tökéletesen tud írni, egyáltalán nem zavar, hogyha ez a rész nincs beleírva a szövegbe, észre se veszem, mert szerintem sokkal jobban világít meg olyan dolgokat, hogy vagy legalábbis lehet, hogy engem jobban foglalkoztatott az, hogy például a BB hogyan hitelteleníti el a saját szereplőit, illetve ezeket a hazugságokat hogyan szembesíti, és hogyan adagolja nekünk. Most erre mire gondolok? A legelső jelenet, amikor találkozunk Aliszéknál egy ilyen fogadásszerűségen, ott van a Petár, és el akar menni, a bébi már mindenféleképpen el akar menni, aztán később fogjuk megtudni, hogy mi a baj az Adriáni Alisszal, és egyszerűen azt mondja Peter, hogy hát neki azért kell gyorsan hazamennie, mert hogy hát az édesapja az beteg, és hogy hát azért még szeretne ránézni. És akkor egy idő után megtudjuk, hogy hát a halász Peter az utálja az apját, sőt évek óta nem is találkoztak. És van erre másik példa, amikor a Lili mondja a bébének, hogy de hát a Peter az megesküdött a saját anyja sírjára, hogy igaz lesz hozzá, meg hű lesz hozzá, és utána egy idő után a bébi benyögi azt, hogy hát bocsika, de én úgy tudom, hogy él az anyja. És hogy ezek az adagolások, ezt nagyon nem, tehát hogy ez szerintem ő inkább ezzel próbálja ezt, amiről te beszéltél, hogy talán ezzel lehet nagyon jobban leírni egy karaktert is, egy embert, de én megmondom őszintén, engem a szövegben egyáltalán nem érdekelt az, hogy most ez egy festő, aki most írás adja a fejét, mert ahhoz ő túl jól ír, hogy ez, tehát hogy el kellett volna, és akkor tehát el kellett volna rontani a szöveget ahhoz, hogy ez hiteles legyen abban a szempontból, hogy ez egy valóban egy festőnek az elbeszélése, és akkor itt kapcsolódik be, akkor vissza tudunk utalni a Sárbogárdi Jolánra, hogy a Parti Nagy, hogyha tökéletesen végzi a paródiáját, tökéletesen utánozza azt, amit ő parodizálni akar, akkor az olvashatatlan lesz, mert ugyanolyan szar lesz, amit nem akarsz elolvasni, és ezért tesz ő hozzá valamit, ami által a paródiának egy ilyen más szintje lesz, amely által élvezhetővé válik. Remélem, hogy ez így értető, hogy így mondtam.
Igen. Na most, na de az, hogy a a BB az itt az igazságkontroll instanciájaként működik, tehát hogy mindig ő az, aki kimondja azt, hogy ki hazudik. Tehát, hogyha figyeled, ő mindig azt csinálja, hogy van az a fiatal lány, aki szintén mind a kettejüknek tetszik, nem tudom, hogy emlékszel, elfejtettem valami, Vera talán.
Vera.
És annak is az is, hogy van valami gesztusa, és akkor, hogy ilyen tud így hízelegni, nagy barna szemeket merezt, és akkor hízelek, hogy de vigyél el táncolni, de léci, meg csak akkor nem táncolja. És akkor rögtön mondja a VB-n, ezt mindig manírnak éreztem, hogy ez egy játszma volt. Ő az, aki tudja mindenkiről, hogy na, ez is hazugság, hogy az ő fejében ő mégiscsak van egy ilyen kontrollinstancia arra nézvést, hogy mi az, ami az igazság, és ennek alapján ellenőrizget mindenkit. Az, hogy ő nem tudja az igazságot közvetíteni tökéletesen, az meg abból adódik, hogy ő egy gyakorlatlan regényíró. Tehát, hogy szerintem így függ össze a dolog. Nem tudom, érted, de hogy amit ő gondol, ő azt gondolja, hogy ő az igazságot tudja, és le is leplez mindenkit, akit hazugnak.
Jó, de akkor miért nem saját magával kezdi a leleplezést, mert az egész szöveg arra játszik rá, hogy a Halász Peter halálhíre, és a végén benyögi, hogy hát ez meg se halt. Szóval, hogy akkor ezt az infót, ezt miért nem osztja meg velünk hamarabb? Tehát nekem innentől kezdve totálisan hiteltelenné válik.
Mert ez egy egész regény, és a regénynek a végére kell egy csattanó.
Kell egy csattanó, csak hogy ez a festő, ez a esetlen festő, aki bukdácsol a regényírásnak a ormain, és nehezen tud megbirkózni, hogy hogyan meséljen el egy szöveget, zárójelben megjegyzem, hogy tökéletesen kezében tartja a ritmus, minden tökéletes, és csak akkor szabadkozik, amikor éppen erre szüksége van. De akkor miért nem ezzel kezdi az információ megosztást velünk, hogy tehát miért nem magával kezdi a hazugságvizsgáló elindítását, mert hogy a fő poén ugye az lesz, hogy a Halász Peter meg se halt.
Igen.
És ugye ez szerint engem mint...
De nem is mondja amúgy, hogy meghalt, hanem valahogy körül van írva az elején, hogy halálhírét hallja.
Tehát, tehát ez a része jól meg van csinálva, meg ott gyanakodhatunk már utólag, hogy a Lili az mondja, hogy hát...
Nem ölt gyászruhát, és...
Mert azért azt mondjuk el, hogy ugye az van, hogy a végén az kiderül, hogy a Halász Peter az, amikor festőnek állt, akkor fölvásárolt korábbi nagyszerű festőknek a műveit, azt lelakkozta, és arra ráfestette a saját propaganda képeit, majd egy párizsi kiállításra kivitte ezeket a festményeket, majd ő maga, ahogy a szöveg mondja, agyvérzés kapott a hírek szerint. Tehát, hogy ez el van mismásolva, de miközben folyamatosan adagolja a kisebb lebuktatásait a BB, hogy lebuktatja folyamatosan a szereplőit, saját magát csak a legvégén hagyja meg. Szóval nekem ez az olvasat, hogy ez a BB szegény nem tud írni, hát ez nem igaz, mert ő tud írni, tökkel tud írni.
Amúgy a Varga Bettinek, lehet, hogy ezt majd betesszük a leírásba, van egy tanulmánya erről, még doktorandusz korában írta, és ott egy csomó ilyen apróbb, vagy kisebb-nagyobb dramaturgiai hibát vél felfedezni a szövegben, amiket mind azzal magyaráz, hogy ő egy kezdő regényíró, de most ez bonyolult volna végig magyarázni az összeset.
Hát akkor ezt az ott direkt írta bele, tehát hogy direkt rontotta el.
Hát
hogy...
ez a Bettinek az akkori elmélete az valami ilyesmi. Igen, hogy ezek egyenesen következnek a magából, de ő nagyon meg akarja védeni ezt a szöveget amúgy.
De szerintem ezt a szöveget nem kell megvédeni, mert amikor nem azzal van elfoglalva éppen az elbeszélünk BB, hogy ő most éppen tematizálja az írását, akkor meg olvasmányos, beszippant.
Igen, nagyon tud atmoszférát csinálni.
És tehát az első jelenetben, tehát ugye elvileg Liliről lenne szó, az első fejezetben Liliről nincs szó, viszont megismerjük a Halász Petert, megismerjük az Adriáni Aliszt, aki egy gazdag gyáros, likőrgyáros, aki nagyon korán árva lett, és ő lett ennek a likőrgyár birodalomnak az igazgatója. Persze itt még az első jelenetben nem tudjuk meg, hogy neki mindenféle afférja lesz majd a BB-vel, vagy BB szeretné, ha lenne. És akkor utána erről a táncolásságról ugye elmennek, akkor egy kis jellemrajza a halászpetáról, hogy mielőtt elmennek, taxit fognak, tarhál gyorsan 5 pengőt, amit odaad az inasnak, és akkor mondja, hogy hát tudná, nincs nálam apró, úgyhogy tehát úgy ad borravalót, hogy azt is kölcsönkéri, és aztán elmennek a BB-vel egy mulatóba, és ott ismerkedünk meg mi végre Lilivel, akiről hát annyit tudunk meg, hogy ő egy ilyen éjszakai nő, aki hát nem egy... De nincs azért annyira klasszikusan kimondva, hogy ő
nincs
az lenne.
Titkos prostituált.
Titkos prostituált, és hogy ott ebben a mulatóban ott hirtelen elkezdi megmondani az életét, elmesélni az életét a BB-nek, és lényegében ez az egy ilyen főbb jelenet. A következő jelenet, amikor lesz ez az opera előadás, amikor kicsit ugrunk az időben, és ez alatt az opera előadás alatt már a Adriáni Aliszt és a Halász Petárt, őket egy páholyban látjuk, már elegyezték egymást, és díszmagyaros esküvőt terveznek, és a BB-nek van egy üzenete a Lilitől, mert persze BB néha azért találkozgat a Lilivel, hogy a Petárnak átadjon egy üzenetet, hogy az, hogy szó szerint az, hogy le is út, fel is út. De, és akkor közben megy az opera előadás, és közben pedig mellékesen megtudjuk, hogy a BB az, hát ő nagyon erősen, tehát az első jelentben hallottuk, hogy ő ráhajtott az Adriáni Aliszra, de azt nem tudjuk, tehát azt most tudjuk meg, hogy a Balatonon együtt vitorlázgattak, és napokat együtt töltöttek a Balatonon, és hát nagyon pajtásias volt az ő viszonyuk.
Ne, hát szerelmes volt bele, halálosan.
Hát a BB halálosan szerelmes, és amikor nagyon finoman, és hát több nap után egyszer csak így megpróbálja megcsókolni az Adriáni Aliszt, akkor az Alisz az így teljesen elutasítja. És ez nagyon érdekes lesz, amikor meg megtudjuk azt, hogy a halászpetár az hogyan jöttek össze az Adriáni Aliszsal. Hát a halászpetár úgy látszik jobban tusmárolni, mert a halászpetár az másnaposan, kb. Még részegen, amikor fölveszi az Aliszt és elviszi a munkahelyére a gyárba, akkor gyakorlatilag azután, hogy kétszer vagy háromszor találkoztak, megcsókolja, és az Adriáni Alisz utána már így karjai komik. És akkor a Petárnak még egy pofátlan húzása, hogy akkor mondja neki az Alisz, hogy akkor jöjjön el hozzám este 5-re, akkor a Petár az persze nem akar elmenni, aztán 6-kor észbe kap, hogy ezzel mégiscsak el kéne menni, és akkor kitől kér kölcsönpénzt, elmegy a Lilitől kér pénzt, és
az előző szeret.
Szóval, hogy ez a halászpetár, ez tényleg ez a, nem is a pofátlanság, hanem ez a...
Hát teljes gátlástalan.
Gátlástalan.
Amúgy, amikor beszáll a kocsiba, akkor is hazudik rögtön, tehát az az első dolog, hogy hova megy, és azt mondja, hogy megyek a gyárba, és akkor az Alisz meg mondja, igen. Ja, hát nekem van épp egy gyáram, és akkor megmutatom szívesen. De eszeltlen durva.
Nem, ott nem az van, hogy olyan belgrádi ismerősöket vár, vagy valami.
De első. Valami belgrádi ismerősökről hazudozik, de az első válasz, hogy hova megy, arra azt mondja, hogy megyek a gyárba. És aztán elkezd hazudozni valami ugye, belgrádi ismerősökről, hogy ugye igazolja mintegy, hogy miért van hajnalban az utcán csontrészegen. És ő próbál útközben kijózanodni.
Ha tovább megyünk a történetben, van ez az opera előadás, akkor utána az opera előadás után a Halász Petár és BB elmennek Lilihez, mert hogy Lili szeretne mindenféleképpen beszélni a Halász Petárral, még az esküvője előtt, és akkor nem találják a mulatóban, ahol szoktak járni Lilit, és akkor kiderül a Liliről, hogy egy öngyilkossági kísérletet hajtott végre, és ott megint lesz egy vágás. Igen. Szóval azt kell mondanom, hogy mivel miközben ez a szöveg nagyon pontosan és nagyon precízen adagolja az infókat, a szerkezete szerintem tökéletesen meg van konstruálva. Tehát, hogy én tehát, hogy így, és nekem ez lehet, hogy nagyon, nem akarok nagyon ragaszkodni az olvasatomhoz, de nekem az van, hogy ez egy tök jó hangzik, hogy ő egy festő, és akkor ő nem író, akkor egy kis fricska ezeknek a mostani modern regényíróknak, hogy akkor most jól összekutyulom, és hogy igazából ennek ez csak egy ilyen gag, amin a végén megint elő fog jönni, és hogy csak ennyire használja az Ottlik ezt az egészet, és hogy én nem érzem ezt ennyire hangsúlyosnak.
Hát jó, Sanya, de te azért egy részben Ottlikon edzett olvasó vagy már eleve. Tehát, hogy itt azért itt azért az nem biztos, hogy ha nem volna mögötted sok év Mészői Ottlik és Eszterházi olvasás, akkor olyan marha egyszerű volna ezt összerakni. Tehát, hogy...
Jó, de hát ez most ez az én olvasatom, mert hogy te most említetted, hogy most olvastad harmadszor, nekem, én most, most kétszer újra olvastam, most is az volt, hogy egy hét telt el közben, és másodszorra már egy kicsit untam. Tehát, hogy ott már jobban belelapoztam a szövegbe, és de ez nem jelenti azt, hogy ez nem lenne egy jó szöveg, csak így másodszorra már nem volt annyira érdekes, viszont már csak azokat olvastam, amikor így aláhúztam magamnak így ceruzával a dolgokat, és akkor egy mellékkérdést föl is tennék neked, hogy amikor te olvasol egy könyvet, akkor azt te hogyan teszed? Hogyan jegyzetelsz meg? Mi a te metódusod?
Én ilyen posztitokat ragaszgatok, tehát, hogy most te itt látod, hogy ilyeneket ragaszgatok, és minél ilyen, aminek így a kis színes sark, vagy szélei kijönnek, és mert ez valahogy én ezt ilyen rongálásnak tartom, amit tudom, hogy te is csinálsz meg nagyon sokan, hogy belehírkálnak a könyvbe, de nem tudom igazából, hogy miért tartom ezt rongálásnak, mert pont ezért van az embernek saját példánya, hogy azzal azt csináljon, amit akar, tehát, hogy igen, tehát de hogy valahogy én ehhez túl konzervatív vagyok, úgyhogy ezeket a kis cetliket ragaszgatom, amikor így ilyen mélyebben elemzek valamit, akkor ott ilyen 7-8 különböző színű posztitból van 30-40 benne, és általában az első pillanatban elfelejtem én is, és soha többet nem tudok ennek alapján tájékozódni, szóval valószínűleg hogy a beírós módszer az mégiscsak hatékonyabb.
Nekem evolúció van, tehát én először inkább voltam a szamárfülezős és körömmel aláhúzós, aztán volt egy tollas időszakom, amikor tollal, és az utóbbi időben meg így ceruzával, de így szinte, tehát hogy nem csak aláhúzok mondatokat, hanem jegyzeteket is teszek be, most így főleg, amikor a podcastre készülök, akkor így néha próbálom azért magam visszafogni, mert ugye most ennek az lenne az a mondás számomra, hogy ez örömolvasás, tehát hogy ezt nem kell halálosan komolyan venni, de nem tudom megállni, tehát hogy már írok oda kérdéseket, írok oda ilyen megjegyzéseket, hogy mit, hogyan. Viszont így mutattad az előbb a könyvet, ezt a hallgatók nem látják, hogy például ott volt egy piros kis cetlit, hogy az melyik jelenet? Azt arra kíváncsi vagyok.
Az itt a vége amúgy. Akkor a Lónyai utcában vannak aha. Háromszobás legény lakásban, és minthogyha itt volna a szakítós jelenet, igen, amikor a petár az nem tűri, hogy az Alíz is ugyanúgy viselkedjen ővel lesz, mint ahogy ő viselkedik az Alízzal, tehát, hogy ott ugye ez akkor, hogyha azt feltételezzük, hogy ezt olvasták, akkor az elmondható, hogy ott egy másik fickóval enyelek tulajdonképpen Alice, és ezt viszont nem tűri. Itt megy vissza a Lilihez, és ez egy ilyen, pedig az kiderül, hogy ő szereti az Alice-t igazából, tehát hogy szerelmes benne.
És ezt pont Lilitől tudjuk meg. Szóval ez mondjuk szerintem nagyon izgalmasan van megcsinálva a szövegben, hogy a szerető győzködi először, tehát a szeretőnek kell győzködnie a bébét, hogy igenis a halászpetár a szerelmes az Alice-ba, mivel a bébi egyáltalán nem akarja elhinni. Tehát, hogy igen. A bébi az nem, tehát, hogy és ebben lesz érdekes a halászpetár figurája, hogy tehát ő nem egy sima kókler, egy sima szélhámos, hanem valahogy így van benne egy ilyen, az, ami tehát, hogy egyfél az emberekben általában nincs az a mersz, hogy így fittyet hányjon a konvenciókra, és most nem azt mondom, hogy így konzervatívan, de hát, hogy a legtöbb ember azért nem gondolja azt, hogy fűnek fának hazudni kéne, fűtfát be kéne csapni, a halászpetárnak nincsenek ezzel kapcsolatosan gátlásai, viszont a legtöbb ember azt sem merné megcsinálni, mint a halászpetár, hogy kvázi egy nagyon gazdag házasságba beházasodik, vagy benősül, gyakorlatilag az élete biztosítva lenne, de a halászpetár egy ilyen, hogy is mondjam, bohém lendülettel azt tudja erre mondani, hogy hát köszi szépen, én ebből nem kérek. És hogy ez valahogy ez imponál a BB-nek, mert nyilván
Hát,
ezért, vagy
de
ezt gondolom.
közben meg ugye nem kockáztat. Hát jó, akkor még kockáztat, de őt ezzel láthatóan ezek nem érdeklik, hogy most miben van ráció, meg miben nincs. És a furcsa az, hogy megint a talpára esik. Tehát, hogy ezzel is jól jár, mert ugye a Lilinek van egy Franciaországban van egy hódolója, és az ott pillanatokon belül meghal, és ráhagyja mindenét, és a Halász Péter beköltözik a Lili előző férjének a kastélyába, vagy ilyen vendégházába, és ott ilyen francia nemesként basszus éli tovább az életét. Tehát,
Majd
hogy úgy
ott
tetszik,
igen.
hogy ez egy olyan figura, nem, aki valahogy mindig megúszza, aki valahogy mindig igen, mindig túljár a mindenkinek az eszén, és ő aztán tudja, hogy jól fog járni, akkor is, hogyha ő neki nincsenek erkölcsi skrupulusai. És hogy valahogy mégis mindenki megbocsátja ezt neki.
A legérdekesebb jelenet szerintem mégiscsak ez az utolsó jelenet lesz, amikor a Halász Petár torda mutatványra adja a fejét, mégpedig azért, mert ő haza akarna menni, az Alice még inkább bulizni akar, és akkor kitalálja, hogy az Alice miután bezárkózik ezzel a házigazdával, és ott beszélgetnek, hogy a Halász Peter átmászik az erkélyen, és hát ez egy nagyon drámaian és jól megírt jelenet, mert attól lehet félni, hogy a Halász Peter le fog esni. És
vagy föl fog repülni, ugye? Ez sem zárja ki az elbeszélő.
Igen, és akkor az egy olyan jelenet, amikor ezek a hatalmi pozíciók az Alice és a Petár között, ami alapvetően úgy néz neki, hogy a logika szerint, mivel az Alice a gazdag, a színötös, a művelt, az okos, a szép nő, hogy hierarchiában ő van feljebb a Halász Petár felett, és a szöveg említi is azt, hogy elvileg az Alice-nak kéne okosabbnak lenni, de mégis a Halász Petár okosabb. És így itt valahol ez a hatalmi dinamika, ez itt egy kicsit így felborul, és a Halász Petár ezután, miután lemennek a lépcsőn, egyszerűen ott hagyja ezt. Hát gyakorlatilag kilép az életéből. És amiről akarnék most még beszélni egy kicsit, hogy ott van egy nagyon érdekes beszélgetésük, amikor jönnek el, és itt egy picit engedd meg, hogy kicsit idézzek a szövegből, mégpedig hosszabban. Arra gondoltam, mondja BB, hogy csak a bágyú szerencsének köszönheti, hogy most él. Megérte? Te félbolond, kérdeztem. Rám nézett és hunyorgott. Jó volt, mondta. Micsoda? Tudod, magyarázta, láttam végig a hidakat. A hidakat? Igen, a hidakat. A folyó pántját végig, össze-vissza a rengeteg háztetőt. Egy vonat ment a Ferencvárosi pályaudvar tájékán, tehervonat 24 kocsival. Ez biztos ezt nézte József Attila. Péter, szóltam rá bosszankodva. Elsősorban is nem láthatott semmit, hiszen körül sem nézett odafönt a tetőn, ha csak a recehártyája nem készített valamilyen csodálatos pillanatfelvételt. Ne hazudozz, mondtam. Inkább eredj vissza Alicehoz. Megharagítod. Á, legyinted, dehogy is, nem fontos. Nem erről van szó. Azt kérdezted, hogy megérte? Hogy kerül ide Alice? És nem hazudok én. Láttam tisztán az egész várost. Hidakat, vonatot, mindent. Megállt, s maga elé meredve kinyújtott karját, hintáztatva a levegőben folyamatosan magyarázta. Alapjában semmit mondó kép. Piszkos falak, tetők cicakja, az Andrássy út túlsó ablaksora vakon csillog a napfényben, a vár zöld teteje is fényes, a múzeummal átellenben kinyitottak egy ablakot, és kócos nőásit is nyújtózik. A redőnyök mögött alszanak, valahol szól az ébresztőóra, öreg utcaseprő kaszálgatja az útes szegélyét, szinte hallani a seprű sercegését. A harmadik emeleten iskolás fiú könyököl, kávésbögréjét markolásza. Felhaltott galléra a szálki egy férfi a taxiból, pénzkotor elő. Három muszájt is láttam, lefelé úsztak a Dunán. Takarítják a kávéházat. A Vilmos Császár utat némelyik mellékutca ferdén keresztezi. A házak egymáshoz lapulnak, szürkék, porosak. A sziget benyúlik a Margit híd alá. Ezt mind láttad? Kérdeztem. Le tudnám rajzolni a térképet, apróra. Hát akkor rajzold le. Szóval ez tud írni ez a BB-t, tehát hogy nekem nem
de
magyarázva,
furcsa,
nem
hogy itt
tudom.
Hagytad abba. De furcsa, mert ha jól emlékszem, erre azt válaszolja a Péter, és ebből lehet megérteni az ő jellemét, hogy minek rajzoljam meg, én láttam. És nekem elég, hogy látta, hogy lehet, hogy én, nekem elég, hogy én láttam, és nem akarom megmutatni senkinek. Vagy valahogy így lehet érteni.
Igen, igen.
Igen. És ez szerintem egy iszonyú jó jellemrajz róla, nem? Ha elhiszed vagy nem, hogy látta-e, de hogy ő ezt megosztani nem akarja senkivel, az viszont tény. Tehát, hogy...
De nem azt, hogy nem azt, meg szerintem itt inkább, hogyha már beszélünk arról, hogy itt tematizálva a művészetnek a mikéntje, és hogy mi értelme van, és mi a tétje a művészetnek, akkor itt meg ez szerintem pont ezt a iridlésre méltó pozíciót láthatjuk a halászpetánál, hogy hiába van tudatában annak, hogy ő minek lett a birtokosa, egyszerűen nagyvonalon, elegánsan el tudja engedni, és nem ragaszkodik görcsösen hozzá. És nyilván ezt most már én idealizálom bele, de hogy ez roppant módon szimpatikussá teszi az összes gyarlósága mellett a halászpetárt, hogy ha még pontosan tudod is, hogy hazudik, annak ellenére is ezt a nagyvonalúságot erényének érzed, és irigyled tőle. Még miközben a BB az így görcsösen, idézőjelben görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy ezt a szépet, amit a halászpetár szépségének lát, azt ő valahogy valamilyen módon rögzítse, hogyha nem is festményben, akkor meg ezzel a szöveg által.
Igen. És kétség kívül, hogy tényleg egy olyan pozíciót vesz föl megint csak, ami nincsen. Tehát, hogy nem lehet hallani az ébresztő órákat abban a távlatban, nem lehet hallani a utcaseprő seprűjének a sercegését, és nem lehet...
A Váci úti irodából nem lehet látni a Tihanyi apátságot.
Pontosan ez a történés igen, van. Igen, tehát, viszont el tudod gondolni, hogy ez a nézőpont kell ahhoz, hogy valami olyan képet kapjál erről a városról, amit ez a beszélő ez nekünk mutatni akar, amit ő valóságosnak érez. Tehát, hogy megint az van, hogyha az igazat mutatnád, hogy valójában francokat se lehetett onnan látni, és igen, és nevetséges is, hogy miközben azon gondolkodik, tulajdonképpen az élete függ tőle, hogy sikeresen átmenjen ezen a kicsi korláton, neki még közben volt ideje megcsodálni a várost is. Igen.
Beszélnünk kell még a sólymokról.
Sólymok vannak itt is, tudtam, hogy ez szóba fog kerülni. Szerintem egy teljesen üres kép amúgy itt, tehát hogy én semmit nem tudtam vele kezdeni, hogy őszinte legyek.
Jó, hát ez szerintem pontosan azt mutatja, hogy meg kell állapítanunk ahhoz, hogy valaki a 20. századi magyar próza meghatározó alakja legyen, akkor valamilyen módon vadászsólymokról írnia kell 1956 és 57 között minimum egy bekezdést.
Igen, ez teljesen öncélú amúgy, ugye az a szituáció, hogy a BB, tehát hogy már hazajönnek Franciaországból, ugye a háború után, és nyitnak egy mulatót Lili és Halász Péter, és ezt elveszik tőlük, a Lili az börtönbe kerül, persze, Halász Péter halász persze Péter ezt is megúszza, ahogy mindig mindent, és egy valami Ceglédi, vagy hova, valami ilyesmi telepre kerül talán, hogyha jól emlékszem, és ott ilyen oszlopok vannak, és azon ilyen letakart fejű sólymok, vagy ilyen eltakart szemű sólymok, csukjás sólymok, és ez nagyon megijeszti a BB-t, mikor először észleli, hogy ezek sólymok. Nekem ez például egy teljes üres járat ez a kép, tehát én egyszer nem tudtam ennek értelmet tulajdonítani.
Nézzük a könyv szerkezetét, ugye van egy 1956-os fejezet, és akkor utána, ami mondjuk így egy részből áll, akkor van egy 1936 nevű fejezet, ami 11 részből áll, és ismét visszamegyünk 1956-ba, ahol van négy cetli, amit így vezet föl a szöveg, hogy, amit már idéztem is az előbb, hogy el kellene még mondanom talán, miként a regényírók szokták egy rövid zárójelentben, hogy a szereplők közül rendre kivel mi történt, itt felsorolja a szereplőket, és akkor még itt van, maradt itt négy darab cetli, és akkor ez a négy darab cetli, ez a makizár espresszó, akkor lesz az állarcos solymok, a palmírozás, illetve egy festő temetése. Hát szerintem
ez üres viszont... járat, Sanyi. Üres tudod, járat. Milyen? Mint amikor, nem is tudom, hogy melyik az a szöveg, amikor ilyen madarak folyamatosan ilyen nyolcas alakba röpködnek az égen, mert nem tudom, hogy melyik, melyik, ne, hol olvastam ezt, és hogy, ne, hogy ez a végtelenség, vagy valami ilyesmi, de ne, nem tudod sehogy se értelmezni, hogy mi ő egy sólyom volna. Ő,
ja, a... Nem, nem, azt szerintem csak egy jelenet, szerintem, tehát itt, itt hát nem okay, a sólyom.
De hogy tulajdonképpen az egyetlen Budapesten kívüli jelenet, és ez, ez van. Ez,
ami Pécel most megnéztem.
Pécen. Na, jó van. Hogy mi a jó francot jelent ez? Azért ez egy nagyon erős kép, nem? A szabad madár, aki be van tanítva, hát ezt a múlt részben elég alaposan megbeszéltük, hát azért ez csak így otthagyni, hát nem tudom, ez olyan, mint egy ilyen kommentelő.
Ne, szerintem ennek a funkciója csupán pont annyi, hogy még inkább a sárba döngője a halászpetárt, hogy lám-lám, hogy tehát még ezt is megúszta, a Lili börtönben van, addig ő kihúzza, és akkor ő csak addig maradott a álnéven, ráadásul Csetneki Pálként ott éli az életét ilyen idomárként, hogy ő még ebbe is belemegy a halászpetár, és akkor utána lesz országosan elismert festő. Engem jobban érdekel az, hogy van ez a nem író írónk, ez a csetlőbotló festőnk, aki mondjuk egy tök radikálisat húz, hogy így zárja le a könyvét, nem azzal, hogy most így felsorolja a szereplőket, hanem így négy cédulát odarak, és ez nekem így tetszik a végén, bár amit mondtam, hogy az utolsó cetli, ez az egy festő temetése, ahol kvázi megtudjuk, hogy ez az egész egy hazugság, a halászpetár nem halt meg. Innentől kezdve ez a szerzői, elbeszélői pozíció abszolút hiteltelenné válik, és ez az egész csak ilyen manírnak érződik számomra. Mert hogyha ő nem tematizálná azt, hogy ő egy festő, és hogy ő nem tud írni, hanem ez nem lenne ilyen markánsan előhozva, tökre nem zavarna, mert a szöveg 99,9%-ában egyáltalán nem vágyom arra, hogy nekem hitelesítve legyen ez az elbeszélő, mert szerintem hiteles. Tök hiteles.
Akkor viszont közelítsük meg a másik oldalról, hogy lehet, hogy nem is azért fontos ez a regényíróság, vagy ez a festőség, hogy a regényírásban való járatlanságát bizonyítsa, hanem valahogy ennek a két dolognak, már mint festészetnek és irodalomnak, vagy mimézisnek és diegézisnek, vagyis utánzásnak és elbeszélésnek valamiféle összeütköztetése. Ugye, hogyha emlékszünk, az egész kép amúgy, tehát ez a mi műalkotás lesz, tehát hogy a Hajnali Háztetők című festménynek a születési körülményei, az úgy történik, hogy egy bizonyos Z-vel találkozik, aki elmeséli neki, hogy találkozott Franciaországban egy magyar úrral, aki adott neki egy hosszú zoknit. És valahogy azt sejti az elbeszélő, hogy ez a Halász Péter lehet, és megpróbálja szavakkal leírni, hogy milyen ez a figura. És ebből, ahogy leírja szavakkal, abból nem ismer rá ez a Z. De a BB-nek az a nagyon erős meggyőződése, hogy ez mégiscsak a Halász Péter kell, hogy legyen, mármint a helyszínből gondolja, mert tudja, hogy a Lilinek oda ahhoz a helyszínhez van köze, és hogy ott egy ilyen magyar úriember feltűnjön, annak nagyon pici valószínűségét látná ezen kívül, és elkezdi neki lerajzolni, vagy rajzol egy portrét tulajdonképpen, csak úgy ilyen szénrajzal, hogy abból ismerjen rá. És ezt dolgozza aztán majd ki hát képzőművészeti alkotását. Tehát, hogy a képnek ez az elsődleges funkciója, ami egyértelműen ez a szintiszta mimézis. És hogy ennek van két ilyen irány, és hogy ez jobban működik. Tehát, hogy ebből ráismer a figura, még a Lilire is ráismer, mint az úr szakácsára, és ebből viszont azt a következtetést mondja le, hogy a BB hazudott, mert hogy ugye járt ott, mert ezt csak azért tudja leírni, de ez már most mindegy, és mindenki mindenkit azzal vádol az egész szövegben, hogy hazudnak, vagy senki nem hihet a másiknak, vagy mindenki jelentésről van valaki, aki ezt megkérdőjelezi. Tehát, hogy akkor viszont ez volna ennek a festőségnek a funkciója, és a könyv az mint egy a, a kép helyett áll. A könyv az, mint egy a kép helyett áll, vagy egy olyan ekfrázis, ami egy olyan képleírás, ami ugye azt mutatja nekünk, hogy vagy segít átélnünk ennek a festménynek a hangulatát, de az a furcsa, hogyha azt a képet látnánk pontosan, ami ott van, akkor éppen azokat az érzéseket nem kapnánk meg, amik ezt az egész dolgot ihlették.
De közben meg nekem az a végső következtetésem annak kapcsán, amit most mondasz, hogy akkor válik teljessé a mi elképzelt történetünk, akkor lesz kerek, hogyha azt a képet, amit mi látunk, nem azt látjuk, ami ott van, hanem mögé képzeljük azt, amit oda lehet mögé képzelni. És ha ezt így olvasod a szöveget, akkor ez így nagyon, nagyon izgalmassá.
Vagy hogy a nyelv az mégiscsak tud valami olyasmit mutatni, amit egy kép meg nem. Nem? Tehát, hogy a nyelv az meg mégiscsak alkalmas arra, hogy megteremtse azt az atmoszférát, amit egy kép nem szükségszerűen, vagy a nyelv például az, a nyelvben tudunk történeteket mesélni, és az egészet folyamatában látni. A képen szükségszerűen ott egy-két pillanatot fogunk csak érzékelni, és hogy ezért kényszerül rá ez a BB nevű festő, hogy mégiscsak regényt írjon, és ne fessem. Vagy ne csak a festményt mutassa.
Még egy pótkiegészítést tennék, mégpedig a Halász Peter viszony a kártyához és a kártyatrükkökhöz, és ez is egy érdekes, hogy azért az Ottik életében a kártya az meghatározó, vagy a kártyajáték az meghatározó dolog lesz. Ezzel kapcsolatosan neked volt egy megjegyzésed, ami pontosan mi lenne?
Ugye egyrészt Ottlik ugye bridge játékos volt, tehát válogatott bridge játékos és bridge szakíró, tehát hogy amikor megjelent a könyve Angliában, a bridge-ről írott szakkönyve, akkor a hátoldalára az volt írva, hogy a hazájában regényíróként is ismert Ottlik Géza, aki közismert bridge szakértőnek az új könyve, és azt mondják, hogy piszkosul értett is hozzá, tehát, hogy tényleg egy tényleg kiváló volt, és hogy ez egy viszonylag fontos momentum a szövegben, ezek a kártyatrükkök. Ugye egyrészt a Halász Péter is szeret ezekkel a kártyatrükkökkel operálni, és a másrészt meg van egy ilyen metafora az írásra is. Tehát, hogy az írás mint egy kártyatrükk, és ennek is van a valósággal való viszonyhoz köze, hogy ugyanis nem azt látod, amit látsz. Hogy akkor jó egy kártyatrükk, hogyha nem az történik valójában, amit te érzékelsz. És hogy egy helyütt a bébi azt mondja, hogy a regényírás az egy kártyatrükk, hogy valahogy eredendően hazug, de mégiscsak így lesz meg ez az élmény. És akkor kérdezi a Pétert, hogy csinálja ezt, és akkor megmutatja neki lassan egyszer valahogy így nagyon össze. De azt hiszem, hogy italos állapotban vannak mind a ketten, és hogy annyira jó kedve van a Péternek, hogy megmutatja az egyik kártyatrükkét, és akkor, hogy csinálod, és akkor azt mondja, hogy a gyakorlás, hogy ezt csinálom lassan, megmutatja lassan, és hogy az, hogy ez úgy nézzen ki, hogy ezt te ne vedd észre, az a gyakorlás. És hogy ez egy tök jó metaforája tulajdonképpen a regényírásnak is, vagy a művészetnek.
És annak is nagyon jó metaforája, hogy na mi az, amit én megmutatok neked? Mi az, amit én hajlandó vagyok neked megmutatni, és hogyha így olvassuk a szöveget, akkor tényleg erről van szó, hogy a BB végig ezzel játszik, mint egy kártyatrükkös, vagy egy kártyajátékos, hogy na mi az, amit ő felfed a kártyáiból, és szerintem nagyon bénán dobja be a Jolly Jokert a végén, mert addigra már így hiteltelenné válik. Tehát ezt a közepén kellett volna bedobni. Van is egy, amúgy a szöveg végén erre utal is pontosan, erre a kártyatrükkre, mégpedig úgy, hogy azt mondja, hogy óvott, ne fessek új portrét Petáról, mármint Lili. Én mégis átjavítgattam a régi arcképét, és még ezt a meghatottságomat is belefestettem imitamot. Pedig szemfényvesztés volt az egész. Olcsó kártyatrükk. Akkor a következő fejezet, ez a szokásos polcomon találtam rész lesz, és most szeretném én kezdeni. Én Csontvári Koszka Tivadarnak az önéletírását hoztam. ezt, nem tudom, hogy ismered ezt a sorozatot, ez a Holnap kiadónak van egy ilyen kis, ilyen nagyon jó kézbeillő kis mini sorozata.
Nem ismerem.
Van Kosztolányi, Babics van belőle, és ez egy nagyon izgé, egy szép könyvtárgy. Egy részletet felolvasnék, mert ezt nagyon szeretem. Ez ugye Csontvári Koszka Tivadarnak az önéletírása, és a Tátrában vagyunk. A nyarat a Magas Tátrában töltöttem, és a Tarajkán a Szilágyi Dezső emlékénél állapodtam meg. Innen gyönyörködtem a nagy tarpataki vízesésben, a Lomnici csúcs és társainak büszkeségében. A középorvon lévő eleven sziklák világítása és a mélységnek kifejezhetetlen táblata hatott rám. Nem rajzoltam, nem festettem, hanem csak figyeltem, és bámultam a természet monumentális szépségét, a hangulat csendes mély ütemét, a gyönyörnek a legszebb természet zenéjét. Kirándulásokat tettem minden irányban, és kerestem a szépet, gyönyörködtem a nagyarányú táblatok mérhetetlenségében. Szerintem ez így tök jó rimmel a hajnali háztetőkre.
Abszolút, ez egy, tök jó.
Akkor én most ezt hoztam. Kíváncsi Szuper. Vagyok, hogy te mit hoztál.
Hát én most nem túl fantáziadúsan egyik utolsó ilyen Ottlik centenáriumra megjelent kötetet mutatnék. Az a címe, hogy Próza az, amit kinyomtatnak, és ez egy tök jó konferenciának az anyagát gyűjtötte egybe, és ott tulajdonképpen nagyon részletesen lehet olvasni a gyakorlatilag a teljes Ottlik életmű elemzéseiről, és én egy olyan cikket írtam, amiben az Ottlik és a rádiónak a kapcsolatát elemeztem, és erről gondoltam egy pár szót szólni, de azt muszáj azért megjegyeznem, hogy Ottlik Géza ugye hosszú ideig Gödöllőn élt, én pedig Gödöllőről beszélek, meg is van amúgy a házat, tök jó állapotban, akik megvették, azok nagyon figyeltek rá, hogy mindent meghagyjanak eredetibe, és hát azt nem mondom, hogy látogatható, de ott el lehet menni a környékén, és tök jól mutatja ezt az egész ilyen hangulatot, és az a kis érdekesség a dolgnak, hogy Ottlikot azért telepítették ki Budapestről, konkrétan Budáról, mert kulák listára került, tehát, hogy Ottlik a kulák, mert hogy a Kecskemét környékén örököltek valami szőlőket, és már sejtette Ottlik, hogy ebből valami baj lesz, és megpróbálta felajánlani az államnak ingyen. És nem fogadták el, hanem kulák listára tették, és ezért elvették a budai pecót, és itt a Gödöllői nyaralóba kellett kiköltözniük, amit retteltesen utált Ottlik. Viszont ezt a rádiós dolgot szeretném mesélni, hogy Ottlik nagyon, nagyon nagy fanatikusa volt a rádiónak, és szakértője is volt amúgy, tehát irodalmi műsort vezetett a rádióban, és komolyan kísérletezett azzal, hogy a podcastre is valahogy reagáljunk meg a podcast és Ottlik kapcsolatára, hogy olyan új rádiós formátumokat dolgozzon ki, ami alkalmas lehet az irodalomnak a terjesztésére, tehát, hogy, és ez konkrétan a rádió játék lett volna szerinte, és hosszú tanulmányokat közölt erről.
Aha. Nem marad más hátra, mint hogy a következő könyvünket beharangozzuk, ez pedig Jókai Mornak a Nincsen Ördög című regénye lesz, úgyhogy fölülünk mi is a Jókai vonatra. Következő alkalommal akkor Jókai Mor Nincsen Ördög című regényéről fogunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, én Neszlás Sándor voltam.
Én pedig Mészáros Márton.